Ez még mindig a prémium kategória.
Folytatjuk a programot. Műsorunk második részében Török Lajost, az Equilor Befektetési ZRT vezető elemzőjét kérdezem arról, vajon találhatnak-e menekülési útvonalat a befektetők a Fed kamatemelése után, illetve pontosan az új tőzsdei helyzetben, amely csütörtökön zuhant, aztán ma úgy látjuk, hogy az első órákban viszont zöldek a mutatók. A telefonvonalban itt is van az Equilor Befektetési ZRT vezető elemzője. Szervusz, Lajos!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat!
Kezdjük azzal, hogy a Fed szerdai 75 bázispontos kamatemelése után a befektetők, mintha félreértették volna az üzenetet, és a tőzsde emelkedett. Tegnap ugyan hát mélybe fordult, ma megint zöld. Mi az, ami véleményed szerint történhetett szerdán, mert ezt senki se érti?
Igen, ez nagyon érdekes volt, mi is miközben néztük az élő közvetítést, illetve néztük, hogy mit mond a jegybank elnöke, illetve közzétette a számokat, ugye azt gondoltuk, hogy ez elég negatív üzenet, és emiatt mi eladást vártunk, ehhez képest ugye az első nap szerdán még emelkedni tudtak a tőzsdék, ugye a bizonyos sajtóorganok még viccöltek is vele, hogy gyakorlatilag egy ilyen részvénypiaci suttogóval van dolgunk Pával esetén, de azért csütörtökön kiderült az igazság pillanata, és jelentősen eladták a piacokat, úgy mint hogy volt idő elolvasni pontosan részleteket, ezzel feldolgozni az információkat, és én attól tartok egyébként, hogy áll a folyamatos kamatemeléseknek, ugye nem szabad elfedni a héten például a brit jegybank, illetve a svájci jegybank is emelte az alapkamatát, és akkor a magyarországi váratlan kamatemelésre, egy hetes betéti tender emelésről ne is beszéljünk, illetve az LKB is bejelentette, hogy várhatóan idén megkezdi a kamatemelési pályáját már júliusban, úgyhogy gyakorlatilag egy teljesen új piaci helyzetre kell fölkészülni a befektetőknek szerintem, hogy egy banki ingyen pénzvilágának ideiglenesen vége lehet.
Egyébként hogy látod, hogy mennyire egyértelmű ez a döntés, hiszen én azt láttam, hogy a Fed 10-1 arányba szavazta meg a 75 bázispontos döntést, tehát még úgy is lehet fogalmazni, hogy szinte biztosan 75 bázispont volt a szavazás végeredménye, amelyhez gyorsan tegyük hozzá azért, hogy a jelenlegi irányadó kamat 1,6%, mert ugye ez egy sáv közép, ugye 1,5 és 1,75%-os sáv közepén van a irányadó kamat Amerikában.
Igen, azért inkább a sávtetőhöz közeli ilyenkor a valós kamat, tehát arra érdemes figyelni elsősorban a sávtetőt ilyen esetekben, tehát 1,75%. Hozzá kell tenni, hogy az idei évre ugye közzétettek egy dotplot ábrát, tehát évvégére 3,5% fölött lehet akár az alapkamat. Mindenképpen további kamatemelések érkeznek, tehát amellett, hogy most szinte mindenki egységesen megszavazta a 75 bázispontos emelést, az idei évre is jelentős emelések várhatóak még, ezért a piac is legalább ennyi, ha nem még több emelést árazva határidős árak alapján.
Most mi áll a háttérben? Beszéljünk arról, ugye, hogy az infláció hogy alakult Amerikában, hiszen nyilván a Fed nem a hasára ütve emelte a kamatot, hanem egy erőteljes inflációs trend érvényesül Amerikában.
Ez így van, és ugye a legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon csúcsosodik-e már az infláció, tehát meg vagyunk-e már a tetőn, és ez a legfrissebb adatok alapján kijelenthető, hogy sajnos nem. Tehát még azt hittük korábban, hogy talán az áprilisi adat lesz a legmagasabb ehhez képest, még ugye májusban is emelkedett az infláció, és ez mindenképpen negatívum, és hát tényleg az arról van szó, hogy gyakorlatilag olyan mértékű a költségemelkedés, elég csak persze ott is a gázára gondolni, vagy pontosabban ugye az üzemanyag árakra, hogy ez bizony valamit kezdeni kell. Ugye Biden elnök is ma reggel például azt emelte ki, hogy ma hajnalban magyar idő szerint, hogy szerinte is ugye felkészültek részben arra, hogy kockázat lehet az infláció a különböző mentőcsomagok miatt, de úgy gondolják, hogy ezt még mindig kordában lehet tartani. A Fed is úgy tűnik, hogy mindent meg fog tenni, hogy ezt próbálja kordában tartani, és középtávon visszatérjenek a 2%-os célhoz.
Mikor kerülhet erre sor? Ahogy én néztem azért a prognózisokat, korábban mindig az inflációt is alacsonyabbra becsülték. Hát ugye most, ha jól láttam, akkor az idei évre 5% feletti infláció várható.
Igen, az idei évben mindenképpen még jóval e fölött a várakozás fölött lehet, és hát ahogy említetted, ugye folyamatos volt eddig a felül becslése, tehát ilyen szempontból nagyon, bocsánat, alul becslése, tehát mindig magasabb volt az infláció, mint azt eddig előre várták, tehát nagyon nagy kérdés, hogy tényleg sikerül mondjuk 2 éven belül visszaállni erre az inflációs célra. Ugye most, ha megnézzük, hogy milyen célokat prognosztizáltak, akkor gyakorlatilag 2024 után csökkenhet 2% alá. Idejében 4,3, jövő évre 2,7, illetve még 2024-re is 2,3%-os inflációt jósolnak. Én azért meglepődnék, ha idén csak 4,3% lenne valóban az átlagos infláció, és még a jövő évi 2,7%-os becsés is szerintem jóval alacsonyabb, mint az valójában lenni fog. Nyilván van egy elképesztően nagy bizonytalansági tényező, amit a jegybankárok azért mindig kiemelnek, hogy vajon meddig fog tartani ez a háború Oroszország és Ukrajna között. Nyilván, ha ez a háború véget érne, akkor például az olajárak akár egy kisebb csökkenés is mutathatnának, ez pedig azért egy picit csökkenteni az inflációs nyomást, illetve persze másik nagy kérdés, hogy vajon sikerül-e a soft landing, tehát az, hogy úgy megfékezni az inflációt, hogy gazdasági visszaesés nélkül történjen mindez meg, amennyiben persze bekövetkezne egy recesszió, az is visszafoghatná az inflációt, tehát egy recesszió általi megállítás az inflációnak még azért lehetséges.
Mit gondolsz, hogy a mostani rendkívüli 75 bázispontos emelés után júliusban hasonló kamatemelés jöhet, vagy ez egyszeri történetről van szó?
Én úgy gondolom, hogy jöhet a következő 75 bázispontos emelés, tehát én nem gondolom, hogy ez egy egyszeri emelés lett volna. Ugye, ha belegondolunk abba, hogy idén ugye 3,5%-ra emelkedett, vagy akár még a fölé is, az alapkamat ebben az esetben ugye gyakorlatilag én azt mondanám, hogy várható a 75 bázispontok következő döntésen is. A kérdés az, hogy mikor ez legközelebb elég az 50 bázispont.
Kérdés az, hogyha valóban 75 bázispontot emelnek, és ugye akkor már jóval 2% fölé emelkedik az irányadó kamat, hogy akkor a recesszió, illetve a gazdasági növekedés erőteljesen visszaesik-e. Ugye, ha jól láttam, a prognózis erre az évre 1,7%-os növekedést jelez, és ugyanennyit jövőre. Azért ez már nagyon alacsony, szóval szinte érzékelhetetlen.
Igen, ugye azt szokták mondani, hogy a 3% alatti növekedést, azt nem nagyon érzékeli a lakosság, a 2% alatt pedig extrémben igaz ez a hatás, tehát majd, hogy nem stagnálásnak fogjuk föl. Azért azt hozzá kell tenni, hogy itt Amerikában egy kicsit lassabb ez az átárazódási mechanizmus, hiszen ott általában hosszú távú hiteleket vesznek fel, hogy a lakáshitel esetén, tehát nem úgy, mint Európa legtöbb részén, ahol gyakorlatilag rögtön a következő hónapban már érződik ennek a hatása, itt lassabb ez a mechanizmus, és inkább az új beruházások elmaradása, ami visszafogja a gazdasági növekedést.
Mi a véleményed, hogy önmagában a mostani kamatemelés az, ami a részvénypiacokat lejtmenetbe taszította, vagy pedig hozzájárul ehhez az is, hogy a Fed eladá, hát a korábbi vétel helyett eladja azokat a kötvényeket, amelyeket korábban megvásárolt. Azaz a mennyiségi szigorítás mellett egy meghatározott ütemben ugye a mérlegben felhalmozott kötvényeket értékesítik. Ennek milyen szerepe van, vagy szerepe lehet a részvénypiacokra?
Én úgy gondolom, hogy ez egy egymást erősítő hatás, tehát mind a kettő ugye arra felé löki a piacokat, és ahogy eladják a különböző papíreikat, ha beszéltünk itt egyébként akár kötvényről, akár részvényről, de nyilván látjuk, hogy a kriptopiacon mekkora vérengzések voltak az utóbbi időszakban, tehát én úgy gondolom, hogy ez mind a kettő egymást erősíti, mind a kettő erőteljes szigorítási lépés, és mint ahogy kezdtem, gyakorlatilag ez az ingyen pénz végét jelenti.
Ez azt jelenti, hogy erre az évre a tőzsdék már nem is válthatnak emelkedésbe, magyarul ez a jelenlegi állapot, ami ugye úgy néz ki, hogy az év elejéhez képest több mint 20%-kal csökkent az S&P, és ha jól láttam, akkor az egy éven korábbihoz képest is 10%-kal lejjebb van, tovább mehet lefelé, vagy pedig ez pillanatnyilag még nem látható.
Én személy szerint pesszimista vagyok, tehát azt tudom elképzelni, hogy ha esetleg végig van az orosz-ukrán háborúnak, akkor ideiglenesen lehet egy fölfelé hullám, de összességében, amíg a Fed, illetve a többi jegybank is, azért nem szabad, mint mondtam, elfelejteni az LKB-t, illetve akár a svájci, akár a brit jegybankot, vagy akár Japánt, továbbra is a szigorító pályát választja, akkor én úgy gondolom, hogy a részvénypiacokon, egyébként ugyanúgy mondom, a kötvénypiacokon is inkább az eladási hullám lesz domináns, én lefelé várom és várom, hogy a medve egyre inkább eluralja sajnos a piacokat. Én pesszimista vagyok ilyen szempontból. Mondom, ideiglenes feloldást az adhatna, hogy Oroszország és Ukrajna akár nem is a békét, de legalább fegyverszünet megállapodást kötne.
Mennyivel járulhat ehhez a folyamathoz hozzá az, hogy most már az amerikai 10 éves állampapírok hozama 3,5% körül van? Tehát ha azt mondja egy befektető, hogy bocsánat, nekem az a célom, hogy legalább ne veszítsek, akkor inkább 10 éves amerikai állampapírt fog venni, vagy pedig ez csak egy opció?
Nyilván ugye ez egy nehéz kérdés, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy mint kezdtük a beszélgetést, az infláció 8,5% fölött van az Egyesült Államokban, tehát még így is 5%-os negatív reálhozammal rendelkezik, aki megveszi a 10 éves amerikai állampapírt, persze ki tudja, hogy 10 éves átlagban hogy alakul az infláció. Tehát én úgy gondolom, hogy részben persze hozzájárul ez, mint alternatíva, de nem vett, hogy folyamatosan kúsznak fel azért a hozamok, ez is inkább arra utalhat, hogy azért olyan elképesztően nagy kereslet nincs a 10 éves iránt, ahhoz képest, hogy mint helyettestő termékként értem a részvények helyett.
Azért is kérdezem ezt, mert korábban az volt a vélemény, hogy addig fog a részvénypiac fölfelé menni, amíg 3%-ot nem éri el a 10 éves állampapír hozama. Azt hiszem, hogy ez volt egy ilyen hüvelykujj szabályszerű megegyezés a piacon. Jól tudom?
Igen, voltak ilyen diskurzusok, hogy ez részben hozzájárul, ugye elég csak arra gondolni, hogy milyen alacsony növekedést kell érni, hogyha ilyen alacsony a diszkont ráta. Mondom, ez ami szintén fölírta ezt az óriási infláció, tehát amikor ez a szabály még ki lett mondva, akkor azért közel nem beszéltünk ekkora inflációs problémáról, tehát én úgy gondolom, hogy ez is együtt járul ehhez hozzá.
Akkor térjünk vissza az alapkérdéshez. Merre a menekülési útvonal? Ugye eddig azt éreztem ki a véleményedből, hogy nagyon nehéz megtalálni azokat az eszközöket, amelyekkel legalább nem veszít a befektető. Szóval merre van az arra?
Nyilván nagyon függ attól, hogy ki milyen időtávban gondolkozik, és milyen célokat szeretne elérni. Én úgy gondolom, hogy aki rövid távon vagy kisebb kockázatot szeretne vállalni, annak ilyen szempontból a prémium magyar állampapír továbbra is egy tökéletes megoldás, tehát alacsony kockázat mellett valószínűleg az infláció lenne az a legjobb védelem. Ez most nyilván ez idejében még negatív hozamot fog hozni inflációhoz képest, de középtávon ez biztos, hogy ki fog egyenlítődni, úgyhogy én ezt tudom javasolni annak, aki nem szeretne kockázatot vállalni. Aki kockázatot szeretne vállalni, annak szerintem egyébként előbb-utóbb érdemes lesz a részvénypiacok felé fordulnia, annak ellenére, hogy azért még látok itt lefelé teret, de ha valaki egy nagyobb összeget és hosszú távra gondolkozik, akkor azt gondolnám, hogy lassan, még nem biztos, hogy ezt a júliusi kamat döntés előtt, de mindenképpen lassan érdemes lesz azon elgondolkoznia, hogy akár részletekben, tehát inkább részletekben elkezdje vásárolni a részvénypiacokat. Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván most nem túl pozitív a kép, de azért hosszú távon továbbra is részvénypiacok fognak dominálni, viszont hozzá kell tenni, mint mondtam, rövid távon ez egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz az optimális megoldás, mondom, én is pesszimista vagyok. Nyilván én enyhén kivárnék. Nyilván a prémium magyar állampapír ellen egyedül az, hogy a forint gyengülés az utóbbi időben elképesztően gyors volt, tehát ilyen szempontból ez is nehezíti a magyar befektetők dolgát.
És tegyük gyorsan hozzá azért, hogy a magyar infláció még az amerikai inflációnál is jóval meredekebb, jóval nagyobb, hiszen az amerikai infláció, ha jól tudom, a májusi az 8% felett volt, de hát a magyar infláció 10% felett van.
Pontosan, tehát Magyarországon már 2 számjegyű infláció van. Ilyen szempontból mondom, hozzátenném, hogy a prémium magyar állampapír ugye 2024-ben, tehát a 23-as év után, vagy, tehát akkor fog egy ugye magasabb kamatot fizetni, ez mindenképpen érdekes lesz. Tehát bocsánat, a 2023-ban fogja kifizetni a 22-es év után a magasabb kamatot, ez mindenképpen fontos lehet a befektetők számára. Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból ez később érvényesülni fog. Nyilván Magyarországon azért van egy olyan csalóka kép is, hogy van egy nagyon különböző topok, amelyek lefelé nyomják a hivatalos inflációs számot, illetve azt is hozzátenem, hogy az érzékelt infláció nem vetni jóval magasabb, mint ez a 10%-os, és van 10,7%-os kimutatott szám, hiszen az élelmiszerek árinflációja akár a 20%-ot is meghaladhatja, és nyilván ez, amivel minden nap találkozunk.
Visszatérek egy kicsit az előbbi gondolatodra, azt mondtad, hogy talán érdemes részvényekbe befektetni lassan, óvatosan. Nemrég ebben a műsorban Jó nap Richárdot kérdeztem, a Concord portfólió menedzserét. Ő azon a véleményen volt, hogy lesz egy medvepiaci ralli valamikor most a tavasszal, de aztán az év vége felé lesz az igazi nagy esés a tőzsdéken. Ebből is az látszik, hogy tulajdonképpen mindenki egy kicsit a sötétben tapogatózik, vagyis nem nagyon lehet látni, hogy mi lesz az év második felében.
Hát én a medvepiaci rallival szemben mindenképpen szkeptikus vagyok, ugye a tavasziról már biztos, hogy lemaradtunk, hiszen most már belekezdtünk a nyárba. Én a nyáron sem vagyok benne biztos, hogy lehet egy ilyen ralli. Folyamatosan jönnek azok a hírek, amelyek lefelé nyomják a tőzsdeindexeket. Én inkább ilyen egy-egy nap lehet, amikor egy nagyobb esés után vannak kisebb pluszok, vagy akár ugye májusban is volt egy kisebb megkönnyebbülés, de gyakorlatilag azokban a hónapokban, melyekben Fed kamatdöntőülés van, vagy LKB kamatdöntőülés, én tartok tőle egy garantált az eladás, hiszen folyamatos kamatemelési hírek jönnek, és ahogy látjuk a korábbi prognózisokhoz képest, folyamatosan nagyobbat kell emelni az LKB-nak. Ugye korábban nem vártuk semmi, se az a többi elemző, hogy idén már kamatot emelhet az LKB, már pedig az látszik, hogy kénytelen lesz, hiszen az eurozónában is jelentős az inflációs nyomás, és a Fed is a vártnál jóval agresszívan kell, hogy emelje a kamatát. Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük az utóbbi 10 éveket, akkor tegyük a 2008-as válság óta a jegybanki ingyen pénz mennyisége határozta meg a piacokat, amikor sok volt, akkor lehetett bármilyen probléma a reálgazdaságban, így csak a koronavírusra gondolni, folyamatos volt az emelkedés, amikor próbálkoztak kisebb-nagyobb szűkítésekkel és kamatemelésekkel, akkor pedig rögtön megindult egy eladási hullám.
Véleményedből azt hallom ki, hogy az európai részvényekben körülbelül ugyanaz a helyzet, mint a tengeren túli részvényekben, tehát az sem egy menekülési útvonal az európai részvényekbe fektetni.
Én őszintén leszek, pesszimistebb vagyok az európai részvényekkel kapcsolatban, mint az amerikai részvényekkel kapcsolatban. Tehát az amerikai részvényeknél még el tudom képzelni, hogy egy EPS bővülés azért bekövetkezzen, ami részben ellensúlyozhatja a rossz piaci hangulatot, tehát inkább az árazásban történhet egy csökkenés. Ezzel szemben Európában gyakorlatilag a különböző gazdasági szankciók, amik sújtják Oroszországot, Európai Uniót legalább annyira, ha nem jobban sújtják sok esetben, és ez az egész európai gazdaságra rányomhatja a bélyegét. Ugye elég csak arra gondolni, hogy az olajembargó mekkora költségeket fog jelenteni bizonyos cégek számára, vagy azt, hogy például a kivonulás az orosz, illetve ukrán gyárakból, bankok esetében elég csak a Raiffeisenre vagy az OTP-re gondolni, tehát összességében én pesszimista vagyok Európa szempontjából így is.
Egy rövid kérdés még, ugye ma bejelentették Kínában, hogy oldják a kínai részvények amerikai tőzsdei kereskedésére vonatkozó szabályokat, ennek következtében kínai részvények az amerikai piacokon jelentős ralliba kezdtek. Ez csak átmeneti lehet, vigyázni kell, vagy pedig érdemes esetleg erre egy kis pénzt tenni?
Én őszintén leszek, összességében optimista vagyok Kínával kapcsolatban, mint akár az ügyestámok, akár Európával kapcsolatban. Azért én őszintén leszek, nagyon óvatos lennék ezekben az Amerikában jegyzett részvényekkel kapcsolatban. Ugye gyakorlatilag hétről hétre változhat ez az álláspont. Ugye látjuk, hogy mekkora botrányok voltak korábban is. Tehát hiába mondjuk azt, hogy például az Alibaba jóval olcsóbb és jóval jobb befektetés lehet középtávon, mint mondjuk az Amazon vagy az európai társai, azért azt mindenképpen ki kell emelni, hogy a politikai kockázatok viszont sokkal jelentősebbek, mint akármelyik országban.
Köszönöm a helyzetértékelést Török Lajosnak, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőinek. További kellemes napot kívánok neked.
Köszönöm, és kellemes hétvégét a hallgatóknak.
Mielőtt befejezzük az adást, felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, ennél részletesebben tájékozódjon. Programunk mai elkészítésében Kalocsai Mihály működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok valamennyi hallgatóknak.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.